Bizottság. A kolostori humanizmus Magyarországi létezése hosszú ideje vitatott kérdés a középkorral foglalkozó szakirodalomban. Ma a szóba jövő szerzőket, úgy mint a Kartaúzi András Pannonius, a Bencés Nagyszombati Mártont vagy a Pálos Csanádi Albertet, a következőkhöz hasonló kettősségekkel szokás jellemezni. András Pannonius királytükrének rendező elve teljes mértékben középkori, ugyanakkor ajánlásában Janus Pannonius dicsérete olvasható. Nagyszombati Márton kifejezetten humanista művetségi háttérrel rendelkezett, mégis a pogány szerzők közül éppen azt a Valerius Maximust idézi, aki nem annyira a humanistáknak, hanem sokkal inkább a késő középkori egyházi beszédeknek volt kedvelt autoritása. Csanádi Albert megsemmisült epikus költeménye feltehetően humanista jellegű lehetett, témája ugyanakkor egy szent élete, Szent Pál legendája volt. Mai tudásunk szerint a kolostori humanizmus tehát náluk is létezett, humanista szerzeteseink műveltsége ugyanakkor még erősen kötődött a középkorhoz. Többek között e bizonytalan körvonalakkal is magyarázható, hogy rajtuk kívül több szerzetes kapcsán is felmerült már a szakirodalomban, hogy a reneszánsz irodalom korszakában lennének sorolhatók. Ezek közé tartozik Temesvári Pervert, Laskai Osvárt és a Kartaúzi névtelen is. Az utóbbi években mindhárom irodalmi tevékenysége új megvilágításba került, melynek eredményeképpen olyan szerzőként tűnnek fel előttünk, akik a magyar olvasó közönséget jól ismerték és olvasói igényeire korszerű választ adtak. Temesvári Pervert és Laskai Osvárt maga ismerte fel a magyar olvasó közönség igényeit, amikor nyomtatásban jelentették meg műveiket. A korábbi szakirodalmi tévhittel ellentétben a nyomtatásos terjesztés gondolata nem a kiadótól, hanem maguktól a szerzetesektől származott, a kiadó és a szerző közötti együttműködés pedig évtizedeken keresztül fennállt. A szövegekben számos bizonyítékot találunk arra, hogy a ferencesek magyar olvasók számára állították össze műveiket, amelyeket széles körben akartak terjeszteni. Ehhez képest másodlagos jelentőség volt számukra, hogy a nyomtatványok külföldi felhasználókat is eljutottak. A Kartaúzi névtelen műve, az Érdi Kódex, a köztudatban csupán egy a sok nyelven lévő kódex közül. Ezzel szemben úgy tűnik, hogy akár az első magyar nyelvű nyomtatvány is vállalhatott volna belőle. Az Érdi Kódex latin nyelvű előszavának Novo Scribendi Generale kifejezését értelmezve megállapította, hogy az újfajta írási módszer, amelyre a Kartaúzi névtelen és saját eljárására hivatkozik, a nyomtatásos terjesztésre vonatkozott a korszakban. Ennek fényében azzal kell számolnunk, hogy a kartaúzi szerzetes a nyomtatás segítségével kívánta volna sokszorosítani befejezetlenül maradt művét, és a magyar nyelvű bibliát helyettesítendő, egy perikópákat is tartalmazó posztírás kötettel szerette volna felvenni a harcot Luther terjedő tanaival szemben. Mindezek alapján fontos hangsúlyozni, hogy a három szerzetes munkássága irodalomtörténeti szempontból jelentős mérföldkőnek számít, hiszen felfedezték magyar olvasóközönségüket, és rájöhettek a nyomtatásos terjesztés jelentőségére. Ezek az eredmények arra ösztönöznek, hogy annak ellenére, hogy a három szerzetes műveiben továbbra sem tudjuk kimutatni a humanista műveltség nyomait, mégis vizsgáljuk meg úgy a korszerűségüket és humanizmushoz fűződő viszonyukat. Előadásomban bemutatom, hogy a korábbi szakirodalom milyen érvek alapján tekintette őket humanistáknak, humanizmus közeli szerzőknek, vagy éppen ellenkezőleg, miért zárkóztak el attól, hogy kapcsolatba hozzák őket a humanizmussal. Az összegzés végén pedig megpróbálok választ adni arra a kérdésre, hogy lehet-e a továbbiakban kolostori humanistáknak, vagy középkori szerzőknek tekinteni őket. Kiinduló pontunk Horváth János irodalom története. Horváth mindhárom szerző kapcsán beszélt humanizmusról, de mindig csak átmenetként, határesetként tekintett rájuk. Temesvári Pervertot és Laskai Osvártot a középkor és a humanizmus határterületén álló mutatta be. A két nyomtatásban megjelenő krónikával, az 1473-as budai krónikával és az 1488-as túróci krónikával sorolt őket egy kategóriába, és úgy fogalmazott, hogy a két ferences szerző és a két krónika, a kéziratos és nyomtatott, a középkori és humanista, illetve a latin és a magyar nyelvű irodalmiság határán állnak. A kartauzi névtelet ennél határozottabban kötött a humanizmushoz, a kartauzi szerzetes író egyéniségnek tekintette, munkásságát fordulópontnak nevezte, és azt írta, hogy a kartauzi névtelen műve már sok tekintetben sejtett a humanizmusba átmenő kolostori szerző, aki új műveltsége ellenére hű maradt hitéhez. Összegzésképpen pedig megállapította, hogy a humanizmus átterjeszkedése a nemzeti nyelvi területre, a vallásos irodalom körében még a reformáció beleszólása előtt megkezdődött. Ez volt tehát Horváth János. Horváth János munkája után 20 évvel 1955-ben jelent meg Kardos Tibor, a Magyarországi Humanizmus Kora című monográfiája. Munkájának tudományos jellegét megkérdőjelezte a szakmai közösség, összefoglalásunkban mégsem tekinthetünk el tőle, legfőképpen azért, mert a későbbi korszak értelmezéseknél megfigyelhető túlzó megállapítások az ő munkájára adott válaszként jelnek értelmet. Kardos Tibor a humanizmus fogalmát meglehetősen kitágítva, marxista megközelítés módszerint tárgyalta a korszakot. Humanizmus értelmezése annyiban mutat rokonságot a Horváth Jánosnál olvasottakkal, hogy mindketten a humanizmus hatását vélték felfedezni Temesvári Ferbert és a kartauzi névtelen munkásságában. Kardosnál azonban már nyoma sincs a Horváth Jánosnál olvasható kuha fogalmaknak, és érvei is egészen más jellegűek. Temesvári Ferbertot azok közé a papok közé sorolta, akiket műveltsége a humanisták sorába emelt. Az, hogy Kardos humanistának tekintette Ferbertot, szorosan összefügg azzal, hogy a Dózsa-féle parasztháború ideológiájának forrásaként tartotta számon. A tekintetben méltatta, hogy megítélése szerint Dózsa Györgyel azonos véleményem volt az emberek egyforma nemességét illetően. Azt is lehetségesnek tartotta, hogy Dózsa az igazi nemességről vallott nézeteit egyenesen egy temesvári Ferbert beszédben alakuló, de annál valamivel radikálisabb prédikáció feldolgozásból merítette. A kartauzi névtelen művét is a humanista irodalomba sorolta, mégpedig annak örvén, hogy a devóció modell a magyarországi jelenlétét humanista fejleménynek tartotta. A kartauzi névtelen művében az új lelkiségi mozgalom megvalósulását látta, és azt feltételezte, hogy ez az irányzat folytonosságot mutat a 16. századi erasmista biblia fordítókkal. Úgy gondolta, hogy Pesti Gábor és Szilveszter János nemzeti nyelvművelése logikus folytatása volt a Mohács előtt kivontatkozó magyar irodalmi közvéleménynek, amelyet a kartauzi névtelen is képviselt. Véleménye szerint Pesti Gábor, Komjáti Benedek és Szilveszter János munkássága nem következhetett volna be a devóció modellra Mohács előtti kivontakozása nélkül. Kardos munkája a legélesebb bírálatot Gerész Dirabántól kapta. Szerinte a további kutatás a könyv eredményeire nem támaszkodhat, és általában véve is csak kellő óvatossággal használható. A következő időszakban határozott irányváltás figyelhető meg a középkori anyag és a humanizmus viszonyának megítélésében, és talán nem tévedünk nagyot, ha azt feltételezzük, hogy a kardosféle humanizmus felfogás kudarca szerepet játszhatott ebben. A Kardos munkáját követő összefoglaló mű a Kanizsai Tibor szerkesztette irodalomtörténet volt. Ebben még Kovács Sándor a középkori irodalom alkonya című fejezet prédikációkkal foglalkozó részében tárgyalta mind a három szerzetest. Nem véletlenül került a fejezet címére az alkony kifejezés, ugyanis az elemzésekben nagy hangsúlyt kap a szerzők vélt korszerűtlensége, korral való szembehelyezkedése. Vég Kovács Temesvári Ferbert rozáriumával például azt írta, hogy bár Ferbert szellemi előkészítése tiszteletre méltó, pedig mégis csupán egy mélységesen avult, túlhaladó skolasztikus ismeretanyag halmaza lett. A kartauzi névtelen pedig úgy mutatta be, mint aki hatalmas akaraterővel küzd a süllyedő hajó megmentéséért. A kartauzi szerzetes eszmeiségét korszerűtlennek ítélte, munkáját pedig a történelem fejlődési menetével való kétségbeesett szembeszállásként hívta meg. Ennek fényében nem meglepő, hogy a három szerzetes tárgyaló fejezetében elő sem kerül a humanizmus kifejezés. Egészen új hangon szólalt meg két évtizeddel később Tarnai Andor. Az irodalmi gondolkodás megjelenését vizsgáló monográfiája a Planicai szerkesztette irodalomtörténettel szemben sokkal inkább a Horváth János által megkezdett kutatási irányt követte. Temesvári Felbert és Laskai Josvát jelentőségének megítélésekor több régóta ismert szövegeket is új megvilágításba helyezett. Egyik kulcs szövege Temesvári Felbert sírversa volt, amely népünk ékességének és a mi dicsőségünknek nevezte az elmúlt szerzetest. Tarnai ebben annak bizonyítékát látta, hogy Laskai volt az, aki felfedezte Temesvári Felbert nyomtatásban megjelenő műveinek fontosságát, és nemzeti dicsőséget látott bennük. Tarnai értelmezésében Laskai Josvát az irodalmi élet szervezőjeként tűnik fel, merőben ellentétesen a korábbi szakirodalom véleményével, amely Laskait Temesvári Felbert tanítványának tartotta minden alap nélkül, és jelentéktelen szerzőként tekintett rá. A nyomtatásban megjelenő ferences prédikációgyűjtemények célközönségi tekintetében is újdonságot jelentettek. Tarnai hangsúlyozta, hogy a latin nyelvűségük ellenére a magyarul szónokló prédikátorokon keresztül egy jóval szélesebb közönséghez fordultak, és ebben a publikumban szerinte a két ferences fedezte fel a magyar népet. Tarnai Andor a kartauzi névtelenről alkotott véleményét Horváth János eredményeire alapozta, egy jelentős ponton azonban eltért tőle. Horváthoz hasonlóan Tarnai is úgy vélte, hogy a kartauzi névtelen irodalmi gondolkodása egyedülálló volt a korszakban. Különlegessége, hogy a magyar szentek legendáiban nemzeti történetíróként szólalt meg, és kortársaitól eltérő módon az egész magyar szerzetesség írója akart lenni. Tarnai ezek alapján a korszak magyar nyelvű egyházi irodalmának legnagyobb alapjaként tekintett rá, azonban Horváth Jánossal ellentétben hangsúlyozta középkoriságát. Véleménye szerint nem szabad túlbecsülni sem írói szándékait, sem szövegkezelési módját, ezek ugyanis a középkori írói között juttatnak neki előkelő helyet. Ahhoz, hogy Tarnai Andor Horváth Jánosétól eltérő véleményét jól értsük, fel kell idézni monográfiáján a középkor koncepcióját. Tarnai könyvének második nagy fejezete az irodalomtudomány kibontakozása címet viseli. És a késő középkor második felének latin nyelvű emlékeit tárgyalja. Tarnai szerint ez az időszak lényeges pontokon különbözött a korábbitól. Úgy látta, hogy ekkor fedezték fel az irodalom történeti dimenzióját, innentől figyelhető meg, hogy a korábbi anyagot nem akarták őrizni, és az újakat nem akarták a műfeledésbe menni. Ennek érdekében az ekkor tevékenykedő írástudók gondos gyűjtő és filológiai munkát végeztek. Több-kevesebb tudatossággal vallották, hogy ennek eredményeképpen filológiailag gondos alapműveket írtak, és saját területükön elsőnek érezték magukat. Műveik létrejöttében szerepet kapott az ezzel az időszakban elterjedő könyvnyomtatás is. Ennek az irodalmi működésnek Tarnai szerint jellegzetes példája Vertőci István tevékenysége, aki rendszerbe foglalta a szokásjogot és ezzel lezárt irodalmi műve szerkesztette az ismeretanyagot. különböző mértékben, de ehhez hasonló teljesítményeket látott a nyomtatásban megjelenő liturgikus művekben, a magyar szentek legendáinak nyomtatott változataiban és különböző szerzetes rendek rendtörténeteiben. Tarnai tehát a történeti érdeklődést, a filológiai munkát, a szerzői öntudatot és a nyomtatásos terjesztés tudatos használatát nem a humanizmus hatásának vélte, hanem a középkor második feléhez kötötte. Elemzéséből azt olvashatjuk ki, hogy a középkor második fele a humanizmus jelenlététől függetlenül és sok újdonságot hozó időszak volt. Temesvári Pervád Vaskai Jósnát és a Kartalizó Hirtelen jelentős eredményeihez nem volt szükség arra, hogy a három szerzetes humanista műveltséggel rendelkezzen. Tarnai így olyan középkor koncepciót alkotott meg, amely külön tudta választani a humanista műveltséggel létrehozott szövegeket, az irodalom történeti szempontból jelentős, de nem humanista erudícióval írt szövegektől. Mindezt úgy tette, hogy a két korpusz között nem feltételezett valamiféle nehezen megfogható és nehezen is bizonyítható kapcsolatot. Tarnai és Horváth János korszakértelmezésében az a különbség, hogy Tarnai meg tudta ragadni azokat a változásokat, amelyekre Horváth János csak a humanizmus felé való elmozdulás homályos fogalmaival utalt. Hova sorolhatjuk tehát a továbbiakban Temesvári Pervád, Laskai Jósvát és a Kartalúzi Névtelen munkásságát? Nincs okunk rá, hogy a Kartalúzi Névtelen művét Horváth János nyomán a humanizmus nemzeti nyelvű területre való átterjeszkedésének tekintsük, vagy Temesvári Pervártot Kardos Tibor érvei alapján humanistának véljük. Azonban az is világos, hogy a középkori sávuknak az a fajta hangsúlyozása, amelyet B. Kovács Sándornál láttunk, ugyanígy nem állja meg a helyét. A három szerző korszerűségére vonatkozó új adataink, amit az előadás elején említettem, viszont jól illeszkednek a Tarnai féle középkor képbe. Ezentúl létezik még egy korszakértelmezés, amely szintén jól használhatónak tűnik velünk kapcsolatban, és ez a Horváth Iván féle kora reneszánsz. Horváth Iván többször is felhívta a figyelmet arra a szokatlan jelenségre, hogy az általános felfogás szerint a magyar reneszánsz nem követi a középkort, hanem megelőzi azt. Hogy ezt az ellentmondást feloldjuk, Horváth Iván azt javasolta, hogy tekintsük a 15. század második felét egységesen kora reneszánsznak. Az elnevezésben John Monfazánira támaszkodott, aki szembeszállt azzal a nézettel, hogy a reneszánsz a kora újkorhoz tartozna, és helyette teljes egészében a középkorba osztotta be. Horváth Iván véleménye szerint Monfazáni korszakbeosztása tökéletesen ráérik Magyarországra. Horváth így őt követve a magyar késő középkort reneszánsznak tekinti, a 15. század közepétől a Mohácsi vereségig tartó időszakot pedig az információtörténeti fordulat felgyorsulásaként írja le. A középkornak az a szakasza, amelyben Tarnai szerint megindult az irodalomtudomány kibontakozása, egybeesik ezzel a Horváth Iván által leírt információtörténeti fordulattal, amely a magyar nyelvű olvasóközönség kialakulását hozta el. Horváth Iván kora reneszánsza egy olyan reneszánsz, amelyben együtt él a középkori és a humanista műveltség, és egyszerre lendül fel a latin és a magyar nyelvű írásbeliség. Temesvári Pervártot, Laskai Jósvátot és a Kartalúzi Névtelen azért nem helyes csupán középkori szerzőként értelmezni, mert ez a Vékovács féle középkor koncepció miatt megtévesztő lehet. Ehelyett ugyanakkor továbbra sem nevezhetjük őket humanistáknak, hanem a Tarnai Andor féle középkor második szakaszához és a Horváth Iván féle kora reneszánszhoz kell sorolni őket. Köszönöm szépen!